Keressük ki Isten tiszteletünk alapigéjét, a Márk evangélium 4. fejezetének a 10. versétől, Márk 4.10. Amikor egyedül maradt a körülötte levők, a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk: nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Ezután így szólt hozzájuk: nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti, akik az útfélen vannak, oda hull az ige. De amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Akiknél a maga sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják. De nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag, ezek meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Uram Jézus, a te igédet. Köszönjük, hogy te tanítottad a népet példázatokban is, nyíltan is, és köszönjük, hogy most szólni akarsz hozzánk. Kérlek, segíts, hogy be tudjuk fogadni a te igédet, megértsük azt, és meg tudjuk azt élni. Ámen. Hát úgy gondoltam, hogy a példázatnak tehát maga a példázat most nem került felolvasásra, ezért elmondom egy kicsit, megpróbálom gyereknyelven elmondani. Hogy a gyerekek egy mesét szeretnék elmondani, de nem mese, ez már megtörtént. Figyeljetek csak egy picit. Régen, hát körülbelül 2000 évvel ezelőtt volt egy magvető, hát úgy hívták, hogy Jakab, el is nevezem, és elérkezett a vetés ideje, és úgy látta, hogy ki kell menni a földre, és elszórni a magot, ezért megnyergelte a szamarát, fogott egy zsákot, telitöltötte gabonával, és elindult, és kivitte a földre. Egy olyan úton ment, ami már a ősapá is használtak, Jákob, az 2000 évvel ezelőtti ősapja, és ezen az úton járt, tevékkel szoktak rajta menni, karavánok mentek, és van, aki gyalog ment, ők meg szamáron. Hát itt, amikor teve karaván van, láttatok már teve karavánt, egymás után mennek a tevék sorba-sorba. Aki szamáron ment, azok is egymás után vezette a szamarat. Hát ez az út, ez keskeny volt. Nem volt széles út, így lépegetett rajta, és elérkezett az ő földjére. És amikor megérkezett a földre, akkor látja, hogy itt bizony egy másik út is keletkezett, ami nem volt vetés. Hát a szomszéd az le akarta vágni ezt a kerülő utat, és csinált egy másik utat is az ő mezején, és az is ki lett taposva. Hát azt mondta, hogy hát ez így nem lehet hagyni, hát akkor én bevetem azt az utat, mert az nem nyilvános út, nem hivatalos út, azt be fogom vetni, de ezt, amit járunk, karaván, ami 2000 éve itt van, azt meghagyom. És akkor hát meddig vessem be a földet, hát ott kezdőnek a sziklák, a teleknek a szélén, hát megpróbálom addig elszórni. Másik oldalt ott egy bozótos, hát ki lehetett volna vágni, de nem vágom ki, mert nyáron jól jön az a kis bozót, amikor este kell egy kis kenyeret sütni, vagy megmelegíteni az ételt. Jó az, hogyha tüzet tudok rakni. Hát a bozótot is meghagyta. De a bozót szélig azért elszórom a magot. És így fogta a magvet, és akkor elkezdte hinteni a magot, szórta, és amit próbált egyenletesen, és beszólt az egészet. Hát tudjátok, hogy most hogy megy a vetés manapság? Először szántunk, utána vetünk, de ott nem úgy volt, először vetettek, aztán utána szántottak, és akkor szétszórta a magokat, akkor utána beszántotta, és nem látta, hogy hova kerültek a magok, az utat azt úgy hagyta. Másnap kiment megnézni, hogy na, mégis mit csinált, hát látta, az úton már egy darab mag se volt, a madarak azok fölszedték, és nem maradt ott mag. Aztán utána kiment pár hét múlva, közben esett az eső, és nézte, hogy szépen az egész mező zöldelt. Gyönyörű volt látni. Na, örült is a magvető, hogy de szép ez a mező, biztos rengeteg termésem lesz. Aztán megint kiment, körülbelül 2 hónap múlva, és azt látta, hogy egy harmada a magoknak el van száradva. Semmi nem maradt belőle. Nem mi történt? Hát nézd, hát nem volt ott föld, csak a tetején volt egy nagyon kis rész, alatt a szikla volt. Nem tudtak meggyökerezni azok a magok. Aztán megint kiment, már közeledt az alatásnak az ideje, és látta, hogy ahol a bozótos volt, hát a bozótos is elszórta a magját, és az is felnövekedett. És a magból, amit ő elvetett, már semmi nem látszott, a bozót az benőtte, és már az is elvitte egy harmadát a termésnek. Nem baj, azért maradt itt még kevés, és akkor megint kiment, amikor az aratásnak az ideje eljött, és akkor azt látta, hogy hú, de jó, 30-szoros, 100 annyit termett, némelyik ennyit, némelyik annyit, de visszahozta az árát. És boldog volt, learatta, és így ment haza a családjához. Hát ez volt a magvetőnek a története, ez egy olyan példázat volt, amit nap mint nap átéltek. Évről évre rendszeresen, tehát amikor Jézus ezt elmondta, a szemük előtt zajlott ez az esemény. Azért próbáltam így elmondani gyereknyelven, hát a gyerekek annyira nem figyeltek, de lehet, hogyha más mondja, akkor lehet, hogy érdekesebben tudja elmondani, de azért lehet, hogy szemléletes volt, hogy így történt. És amikor tudták, hogy az út félre esett, tudták, hogy miről van szó. És tudták azt is, azt az útfélt is, amire ráesett, és be van szántva, mert ez is megtörtént. És akkor tudták, hogy amikor a köves talaj, én láttam Horvátországban, nem az a köves talaj, amikor teli van kővel a talaj. Hát én azt hittem, hogy itt nincs termés. Föl volt szántva, teli volt kövekkel, szinte csak követ láttam. De a másik oldalt, ami nem volt fölszántva, olyan gyümölcsök voltak, hogy Magyarország is megirigyelnénk. Tehát nagyon, tehát nem az a köves talaj, hanem az a köves talaj, amikor szikla van alul, és rajta egy pici termőréteg. És nem látszik a szikla, mert először szórja a magot a magvető. Nem tudja, hogy hova esik. És azt se tudja, amikor a bozótosból egyszerre kinő, mint a konkoly is, hogy olyan magok nőnek ki, ami aztán megfojtja a termést. Tehát úgy az eséllyel indul a gazmag is, meg a vetőmag is, amit mi vetünk el, de mégis a gazmag az gyorsabban nő. Ha az ember nem figyel, akkor a gazmag az simán elnyomja a másik magot, a jó értékes magot. Hát ez a magvető példázatnak az eredete, tehát így indult el. Mi a mag? Itt a példázat az nem tér ki erre, hogy mi a mag. Elgondolkoztam rajta, hogy mi a csíra képes mag. Azt mondja Jézus, hogy nyilván az ige, tehát amit ő mond, az a csíra képes mag. Ami le van írva a Bibliába, az a csíra képes mag. De igazából Jézus hogy szólt, amikor szólt? Nem magából szólt, hanem az atyából szólt. Az atya parancsolatát közölte és továbbadta. Amikor mi szólunk, akkor magunkból szólunk, vagy Jézus Krisztus által szólunk. És úgy tűnik, hogy ige sokszor, amit elmondunk, mert Bibliából idézünk, de belénk kerül, és sokszor megfossad. Tehát, hogyha nem az az indulat van bennünk. Mondjuk, milyen indulat lehet? Mondjuk harag. Ti messzel sírok. Vagy pedig, Laci, amiket mondott igéket reggel. Tehát ott is, hogy szeresd ellenségedet, igaz? Hogy van? Hogy gyűlöld ellenségedet? Az is ige, nem? Aki szeressétek azokat, akik szeretnek benneteket, átkozzátok azokat, akik gyűlölnek benneteket. Tehát, hogy lehet olyan igéket is mondani, ami nem Istentől jön, ami belénk kerül, ami indulatainkkal átvahatva, és kijön belőlünk, és az már nem ige, nem csíraképes mag. És melyik az Isten igéje? Az, amikor Istenből szólunk, Jézus Krisztus által szólunk, a Szentlélek ikletésére szólunk. Amikor jön egy gondolat, egy iklet, és azt mondjuk tovább, azok a csíraképes magok, az Istennek az igéje. És ez a mag az, ami termést hozhat. Tehát ami kijön belőlünk, és hallgatják a többiek, vagy olvassák az igét, és termést hozhat. És innen jön az, hogy hova esett ez a mag. Hogy a magvető hinti az igét, sokan hallgatják, és van, akiben ez történik, van, akiben meg más történik. Most itt milyen dolgok történtek ezzel az ige maggal? Tehát útfélre esett, köves helyre, tövisek közé, és jó földbe esett a mag. Tehát ami az útfélre esett, hogy gyakorlatilag semmi nem történik a maggal. Tehát nincs gyökér, nincs levél, nincs termés, semmi nincsen, mert mielőtt még bármi elindult volna, már megszűnik. A sátán kiragadja. És egyik célja a sátánnak az, hogy valaki megsahalja az igét. Nem tudom, hogy tapasztaltatok-e már olyat, hogy hallgattok egy igehirdetést, tökéletes hallgató, és nem ott vagytok. Hanem teljesen máshol. És hát magamról beszélek. Tehát, hogy amikor ott kéne lennem valahol, és nem tudok ott lenni. Tehát minden megpróbálok, már nem hogy igét, még elsőt hozzám az ige. Tehát meg se hallom, mert már a fülemen se jön be. Minden megadatott, hogy halljam, ott vagyok, és nem jut el. Ez az útfélre esett mag. Aztán a következő mag, amikor a köves helyre esett, de itt már mi történik? Meggyökerezik. Tehát elindul, és még hogyha az első rész, amikor zöldel, pont úgy néz ki, mint a másik. Tehát meg se lehet különböztetni. Volt egy pár hát egy érdetés, akkor elindultak a gondolataim egy kicsit más irányba. Valaki megemlítette a gyökeret, és akkor egyből a gyökérről kezdtem el gondolkozni, hogy honnan lehet megtudni, hogy milyen erős a gyökér. Tehát van egy gyümölcs, egy bármilyen fa vagy növény, ugyanúgy néz ki, mint a másik, egyiknek jó a gyökere, erős a gyökere, a másiknak meg semmi gyökere nincsen, mert megette a kukac. Hogy honnan lehet megtudni? Hát igazából vagy várunk még egy keveset, és akkor úgy is előbb-utóbb megmutatja, tehát hogy itt igazából nincs gyökér, pedig úgy tűnik, hogy van, vagy pedig jön egy próba, és akkor előbukkan, hogy igazából volt a gyökér, vagy nincsen gyökér. Hát volt a növény otthon, amikor tényleg szép volt, és csak úgy megfogtam valamiért, és akkor egyszer csak ott maradt a kezembe. Abszolút nem volt gyökere. Pedig úgy nem látszott rajta. De amikor már ott maradt a kúvon, de ez már nem is élhette volna túl ezt az időszakot, mert akármit csinálok vele, ez már elpusztul. És tehát itt jönnek azok, hogy itt azt mondja az ige, hogy ezért csak egy ideig való, tehát örömmel fogadja, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Sokszor vannak olyan prédikációk, amik erre mennek rá, hogy örömmel fogadják az igét az emberek, és akkor úgy föllelkesülnek, és nagyon sokan mondják, hogy igen, követünk, Uram, megyünk ebbe az irányba, bármit megteszünk, érted. És hát milyen üldözés lehet? Mert itt gondolkoztam, hogy Magyarországon az a ekte keresztény üldözés most nincsen. Más helyeken van, de Magyarországon nincsen. De hogyha már valakinek csak beszólnak, de hol volt? Tehát Isten, bolond vagy. Hát miért mentél oda? És nincs benne gyökér, akkor egyből az van, hogy igen, igazad van. Hát akkor hova menjél? Menjél buliba. Jó. Egy beszólás eltántoríthat. Vagy amikor komolyabb dolgok vannak, volt egy fiú, és ő benne volt gyökér. Középiskolában volt, és egész végig szítták, megpróbálták a osztálytársai, és túlélt. És mondom, hogy tudtad ezt túlélni, hogy téged cikisztek, bántottak, talán meg is verték, hogy mégis kitartotta, hogyan? Hát azért, mert tudtam, hogy amiben hiszek, az igaz. Tudtam, hogy Jézus Krisztus az megváltott engem, és bármit csinálnak, nem tudnak eltántorítani ettől. Vagy másik példa, másik testvér katona volt, és ugyanígy. Amit létezett szenvedést, azt megcsinálták, amilyen lehetőségük volt. Lehet, hogy többet is megtettek volna, de azért volt egy keret, hogy mennyire lehet úgymond szivatni az embereket, és ezt kihasználták. És mondta, hogy rengeteget szenvedett. De megmaradt a hite, mert volt gyökér. Tehát a próba után már az ember tudja, hogy igen, megpróbált Isten, de itt vagyok, mert van gyökér. És erre lehet készülni, hogy lehet, hogy eljön az az időszak, amikor úgymond az a nagy próba tétel. Hogy hogyan lehet rá fölkészülni? Hát úgy, hogy betöltekezünk Jézus Krisztus igéjével, olvassuk, és amikor már eljön az idő, amikor nem szeretem azokat, hogy akkor is tudjuk azt mondani, hogy igen, Uram, én benned hiszek. Téged választalak, bármi is történik. Ezt a következő, amikor a tövisek közé esett ez a mag, itt mi van? Az élet gondja és a gazdagság csábítása, ezek megfojtják az igét. Most hallottam néhány példát, hogy az élet gondja, hogy a mi korosztályunkban nem vagyunk idősek. De olyan dolgokat látunk másokon, tehát hogy mind kell átmenniük, hogy beleremeg a szívem. Most a feleségem is volt egy családnál, ott is, csak amikor elmondta, hogy mi történt, ott is betegségek, nyomorúságok, de még ezzel sincs vége, halál, azzal sincs vége, mert ott maradt egy szenvedés, egy adóssághalmaz, amikor nem ér véget a nyomorúság. Életnek a gondja. De amikor, hogyha csak a hétköznapi életünket nézzük, ami bennünket ér. Tegnap is följött egy kollégám, amit előző példához képest egy nagyon apróság, nagyon bagatell dolog. De gond. Amikor munkahelyi dolgokkal kapcsolatban is elmondja az ő problémáját szombaton, amikor készültem volna, tehát hogy nehogy tudjak figyelni arra, amire szerettem volna, és meg kell oldani valamit, és rájöttem, hogy nem tudom megoldani. Tehát aztán egész nap gondolkoztam rajta, hogy lehet ennek, mi lehet a megoldás ennek a problémának, és arra jöttem rá, hogy nincs megoldása. Nem tudjuk megoldani. És belekerültünk egy olyan örvénybe, amikor szenvedünk. Ő is szenved, meg én is szenvedek, meg a kollégáim is szenvednek, és hát valami biztos lesz belőle, de nem tudjuk, hogy mi. Gond. Amikor ott van, és leuralja, és le akarja uralni a szívemet. De nyilván, mit hallottatok, több ilyen bizonyságtételt, Hédi szokott ilyenekről beszélni, meg sokan mások is. Ezek is gondok jönnek. Akkor jönnek a betegségek, amik érhetnek bennünket, és rátelepszik a mi életünkre. Egy-egy gond, hogy nem tudjuk letenni, nem tudjuk oda tenni Isten kezébe. Aztán gazdagság, hogy gazdagok vagyunk. Hát az Otto, emlékszem még, elég gyorsan felejtek ígérjétéseket, de amikor erről gondolkodott régen, alig régen volt már, hogy ki a gazdag, akkor úgy bennem maradt, hogy tényleg ki a gazdag. Vagy ha megnézzünk így a mai kort, meg mondjuk egy 200 évvel ezelőtti kort, akkor egyszerű embert, hát az átlag polgár és ultragazdag. De ha nézzünk mondjuk a szomszédunkra, vagy szomszéd országokra, főleg nyugatra, nem keletre, nyugatra, akkor azt mondjuk, hogy nem vagyunk olyan gazdagok, szegények vagyunk. Viszont az mindenkinek meg lehet, hogy olyan dolgokat vegyen, ami mondjuk a takaró ér eddig, és túlnyúlik rajta. Az adott itt. Mert hitelt a legtöbb ember azt tud felvenni. És tudja mutatni a gazdagságnak a látszatát. Sok mindenben. Kocsiba, órába, programokba. Tehát, hogy túlnyúlik azon, amit lehet. És aztán utána, amikor szembesül azzal, hogy nem tudom visszafizetni a hitelt, akkor jön megint a gond. Tehát, hogy ez is egy csábítás, hogy olyan dolgokba menjünk bele, olyan utcába, amivel aztán nem tudunk kijönni, nem tudunk visszafordulni. Életnek a gondja, életnek a gazdagsága. Érdekes, hogy ugyanaz. A szegénység, meg a gazdagság egytől fakad. És mind a kettő elválaszt bennünket Istentől, hogyha nem figyelünk. És ezek, ami a köves helyre esett, hát itt már azért van gyökér, igaz? Van már levél is, úgy felnövekedett, de termés az már nincsen. Tehát gyümölcs az már nincsen, semmi belőle. És akkor van a következő, amikor a jó földbe esett a mag, amikor elő van készítve a mi szívünknek a talaja, belesik a mag, és mi történik? Tehát jó szívvel hallgatjuk az igét, és megtartják, és termést hoz. Hogy sokan addig jutnak el, hogy aki így már kicsit előrébb van, hogy hallgatja az igét, élvezi az igét, megérti az igét, és amikor Laci prédikált reggel az imóra, vagy imórát tartott, akkor az a szembesültünk, hogy a következő lépés, a legfontosabbat már kihagyjuk, hogy megtartjuk az igét. Igaz? Tehát, hogyha valaki hallja, megérti, tehát szívébe fogadja, és nem cselekszi meg, az milyen ember? Gonosz szolga, igaz? Tehát ezt mondja róla az ige. És úgy sok ige olyan, olyan szimpatikus, tehát, hogy szeretné megtartani. Ez pont az a reggeli, az nem olyan annyira szimpatikus, hogy szeressük ellenségünket. Igaz, mert erről volt szó, hogy akik bennünket üldöznek, rosszat tesznek velünk, hogy azokat is szeressük. Gondolkoztam én is ezen, hát sokat gondolkoztam, de néhány nappal ezelőtt is gondolkoztam, nem tudtam, hogy Laci erről fog beszélni, hogy, hogy tudom-e szeretni az ellenségemet. Úgy valahogy kiugrott a sok ige közül ez ige, hogy, hogy szeresse az ellenségemet. Hát nekem, hogy mindenkinek vannak ellenségei, nekem amikor így az ellenség kép jutott eszembe, egyből a két szomszéd jött elém, hogy szeretni őket, és amikor, hogy ezzel most a gondolatom már túl, mert hogy hogyan tudnám kifejezni a szeretetemet, akkor már megremegett a szívem, hogy hogyan lehetne kifejezni. Nehéz. Tehát ez nem egyszerű dolog, amikor megélni Istennek az igéjét. Hát reméljük, hogy ki tudom majd fejezni. Már a egyik oldalt már többször próbáltam mindenféle kedvességeket. Mondom, a másik oldalt még azért előttem van, az a level 2 lesz következő szint. De ez egy próba. De lehet egy csomó mást is mondani, amikor az életvitelünkkel kapcsolatban mond Isten valamit, hogy tedd azt, és akkor örülünk neki, és jön megint az a dolog, és akkor elbuhunk benne. Mert nem válik életünknek a részévé. Mondok egy példát nektek. Egy szokásokról olvasunk könyvet. Hát én elkezdtem, de aztán Áron folytatta, mert annyira jó könyv, és nekünk legalábbis tetszik. És volt egy kísérlet, amikor egy állattal csinálták, hogy bezárták egy kis ketrecbe, és a ketrecnek a végén volt egy folyosó, a folyosó végén meg volt egy T betű, az egyik oldalt volt egy szalámi, a másik oldalt meg semmi. És amikor ez a kis állat, egy rágcsáló, kinyílt a ketrecnek az ajtaja, akkor kattanás hallatszódott, és közben előtte még ezt nem mondtam, hogy teliültették az agyát mindenféle ilyen érzékelővel, és nézték az agyi aktivitást. Amikor be volt zárva, akkor nagyon aktív volt az agy, hát senki nem szerint, hogyha be van zárva. Kinyitották azt a kaput, és végig aktív volt, és szaglászott, úgy mondta, hogy látszatra nem történik semmi, hogy céltalanul, hogy bolyong ide-oda, de valójában az agyi aktivitás az nagyon-nagyon magas volt. Aztán egyszer csak véletlenül rátalált erre a kanyárát, ott az egész mindenséget betöltötte ez a szag, tehát nem tudta, hogy merre kell menni, rátalált. Aztán így ismételték másnap, harmadnap, negyednap, agyi aktivitás ugyanúgy magas volt. Aztán egyszer csak azt vették észre, hogy ma nem keres, hanem elindul és megy a kajához. Aztán megint megy a kajához. És körülbelül egy hét eltelt, és tudjátok, mi történt? Be volt zárva a ketrecbe, agyi aktivitás magas. Aztán kinyitották a kattanás, utána nem sokkal megszűnt, agyi aktivitás szinte nulla. Az állat, az mint a gép, megy, megtalálja a kaját, agyi aktivitás megint óriási magas. Tehát beindult egy automatizmus. Akkor nem kellett gondolkozni, hogy mit csináljon, merre menjen. Azt mondta, amikor a kattanás volt, kinyílt a ketrec ajta, akkor azért volt még magas, majd nincs ott macska, vagy nincs ott valami, ami el akarja őt pusztítani, de látta, hogy itt minden stimmel, ezt már ismerem a szituációt, erre kell mennem, és ott nem kell gondolkozni rajta. És akkor odaért, megint megkalt a kaját, akkor megint, de jó, hogy ehetek. Ez az agyi aktivitás megint nagy volt. És akkor miért mondtam el ezt? Hogy a szokások. Hogy ki lehet alakítani olyan szokásokat, amikor már nem kell gondolkozni. Amikor valaki mondjuk megszokta, hogy reggel fogat mos, akkor nem kell azon gondolkozni, meg harcolni, hogy na most megint oda kell menni a fürdőszobába, elővenne a fogkefét, meg és fogat kell mostan. Mert beindult egy automatizmus, megy magától az egész. És milyen automatizmusok lehetnek, amikor nem kell gondolkozni? Leülök reggel igét olvasni. Fölkelek reggel 6 órakor, vagy 5 órakor, vagy ki, mikor, és nem én vagyok, mondjuk Laci, hogy ma nincsen gondolkodás, nincs izgalom, nincs harc, semmi, mert beindul egy megszokás. És akkor kinyitja az igét, és akkor beindul az agyi aktivitás maximumon, hogy hú, de jó, milyen izgalmak vannak, mi vár rám, hogy mit tudok olvasni. Meg de jó, hogy Istennel lehetek együtt. Vagy amikor jön a vasárnap, hogy nincs harc, nincs semmi, hogy jöjjünk a testvéri közösségbe. Mert szeretek itt lenni. Nincs semmi más alternatíva, mert itt szeretnék lenni. Agyi aktivitás nulla. De amikor eljövök, akkor hú, bekapcsol megint, hogy miről lesz szó. Hogyha van egy gondolat, akkor hogy viheted tovább? Hogy Isten mit akar ezáltal mondani? És akkor megint ott van, maximálisan járnak a gondolataim. Tehát ezt tanultam meg ebből a szokásokból, és ezt át lehet írni, addig még nem jutottam a könyvbe. Hogyha van egy olyan dolog, amit nem szeretnénk, hogy ott legyen, akkor azt át lehet írni olyanná, hogy ami jó. Régen írtották ezeket a dolgokat, hogy csak megszokásból teszed. De milyen jó, ha vannak jó szokásaink. És jó szokásból teszem. Mert megszoktam, és azt teszem, viszont már amikor ott vagyok, akkor már nem megszokott. Amikor ott vagyok, hanem ott igenis vannak dolgok, és vannak változások. Megszokom, hogy az Úrral legyek. Megszokom, hogy táplálkozok. Megszokom, hogy imádkozok. Megszokom, hogy mert jó nekem. Tehát amikor eszek, akkor megszokásból leszek, mert 11:30-kor beindulnak a gyomorsavaim. És lemegyek enni, nem kell rajta gondolkozni, hogy enni kell. Ez jó dolog. Tehát vannak jó szokások. És hát ilyen ez a Isten igéje is. És amikor ilyen szokást szeretnék még egyet mondani, amikor a csend. Sokan félnek a csendtől. Így ki lehet próbálni, amikor ezt olvastam, azt mondta, hogy ő is félt, ez az író, hogy aztán rájött, hogy milyen jó dolog sorban állni egy sorban, mondjuk a kasszánál, vagy az orvosi rendelőben, vagy amikor egy hivatalban van, és véget nem érő sorok vannak sokszor. És én is gyakoroltam ezt, hogy én élveztem, amikor fogorvosnál várni kellett. Aztán amikor behívtak, és a székben kellett várni, azt már nem élveztem annyira. De előtte olyan jó volt, ott a váróban. Csend volt, mondjuk pont ott szólt a zene, de lehetett gondolkodni, elmélkedni. És aztán rájöttem, hogy ezen egy kis ilyen indikátor is lehet, hogy amikor valaki csendben van, és nem tud mit csinálni, nincs semmi inger, csak ott várni kell, és nem csinál semmit, akkor milyen érzések vannak? Milyen elővelőlünk? Mert ez is valamilyen szinten úgy megmutatja, hogy milyenek vagyunk. Hogy bosszankodás, miért én, miért vannak ennyien, igaz, én is ott vagyok, növelem a tömeget, de a többiek miért jöttek el, sokkal egyszerűbb lenne, nem lennének itt, vagy pedig, hogy elmélkedünk, hogy mi történt ma, hála az Úrnak, hogy itt vagyok, hála az Úrnak, hogy ez történt, tehát hála fakad föl a szívünkből, a csend, vagy pedig a csend ezt hozza elő, vagy pedig a bosszankodást, a szívünk állapotát jól megmutatja, hogy mi van bennünk. Aztán még a gondokkal kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy követitek azt a férfit, aki a Atlanti-óceánt egy kanuval hajúzzát? Érdekes, Rakoncai Dávidnak hívek, talán nem tudom a keresztnevét, és mindig föltesz egy klip, hát pár fényképet, vagy talán videókat is, óriási hullámok, óriási mélység alatta, naponta 60-70 kilométert tesz meg, vagy valamikor még többet is, egy kenuba, egy lélekvesztőbe, és hát nem tudom, már olyan kb. 2000 kilométernél jár, és még a felénél se tart az útnak. Tehát, hogy, és úgy elgondolkoztam, hogy egyszer úgy leírt a gondolatait, hogy a sötétség, hogy vihar van bennem, vihar van kívül, nem is akarok élni. Tehát már mindenféle dolgokat, aztán utána odaírja, hogy ne ijedjetek meg, csak leírtam, ami bennem volt. De azért utána másnap is fölkelt, és ugyanúgy csinálta tovább, mert egyedül volt, magányban volt, és hogy mi az, ami így meghatott, és megfogott engem, hogy bármekkor is lehet az óceán, bármekkorák lehetnek a hullámok, hogyha fölötte van, akkor nincsen gond. És ő fölötte volt. Ott van a hullámok tetején, és valahogy így kell megélni ezeket a gondokat is. Hogyha jönnek, így kell megélni a nehézségeket, a próbákat, hogyha fölötte tudunk elmenni, hogyha nem kerülünk bele a hullámokba, nem nyom le bennünket, nem kerít hatalmába, akkor nincsen gond. De hogyha arra nézünk a hullámokra, igaz, mint Péter is, amikor ránézett, hogy igaza volt. Tengeren járok, elsüllyedhetek. És el is süllyedt. De amikor Jézusra nézett, akkor nem süllyedt el, pedig ott, úgy ott a tengeren járt. Hát fönn lehet maradni a hullámokon. Hát ezt kívánom nektek, hogy amikor hallgatjuk az Isten igényét, akkor egyrészt meg tudjuk hallani, meg tudjuk érteni, be tudjuk fogadni, és a legfontosabb, meg tudjuk élni. Ez az utolsó, talán a legnehezebb dolog, hogyha életünk részévé válik, akkor mi történik? Amikor megszólalunk, akkor Isten igényét szóljuk. Amikor látnak bennünket, akkor amit, hogyha Jézus látnánk. Egyik testvérről azt mondták, hogy a két lábon járó Biblia. Hát ez a cél, hogy ilyenek legyünk. Adja az Úr. Ámen.